Hallható vagyok. Nagyszerű. Hát szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Nagy István vagyok, a Mongoose Kft-nek a fejlesztője. És hát rendkívül örültem az előbb, amikor ezt az eye tracking-es témakört hallgattam, mert ugye ez egy ilyen esettanulmány igazából, arra vonatkozott, hogy hogyan lehet egy eszközt bevezetni. És hát az én előadásom is egy kicsit ilyen esettanulmány témájú lenne. Tehát igazából ezzel a területtel való ismerkedés és a saját termékünknek a fejlesztésével szerzett tapasztalataink ihlették az előadásnak a tartalmát. Nagyon röviden arról, hogy igazából a cégünk mivel foglalkozik. A főbb szakterületeink közé a közgyűjteményi informatika tartozik, szerintem innen ismernek minket a legtöbben. Könyvtárak, múzeumok és levéltárak a célterületeink. A tudásmenedzsment, itt az e-learning rendszerek, amik leginkább jellemzőek, és a kulturális turizmus, ugye ott ez a gamification és az attrakciófejlesztés, ami ide sorolható, közel 50 fővel rendelkezünk. És igazából ez a Kultó platform, aminek ez egyik része, ez a plágium kereső szoftver, amiről beszélni fogok, hogy mi is ez. Igazából ez az felsorolt három területen szerzett közel 25 éves tapasztalatainknak a kiteljesedése. Ez egy ilyen platform, ami minden területre próbál valamilyen megoldást nyújtani. És három cégünk van Magyarországon, a Mongoose Kft. Néven találhatóak, vagyunk megtalálhatóak Budapesten és Szegedi irodával, illetve Romániában és Lengyelországban pedig Kultver néven. Hát avval kezdeném igazából, hogy ugyanarról beszéljünk, hogy mi is így ez a plágium. Ehhez elővettem a magyar értelmező kéziszótárat, és fölötöttem a plágium szónál. A plágium szó ugye azt jelenti, hogy szellemi alkotásnak az eltulajdonítása, tehát ez maga az a tény, hogy találunk egy olyan esetet egy dolgozatban, vagy egy disszertációban, amikor valaki indokolatlanul használ fel egy szövegrészletet, anélkül, hogy megjelölni, hogy ez honnan származik. És a plagizálás pedig ugye ennek az ige változata. Na most ugye ez nagyon tág kontextus, én le szeretném ezt szűkíteni arra, ami minket a szoftver szempontjából érdekelt. Mi szakdolgozatok és disszertációk plágium ellenőrzésére vagyunk kíváncsiak elsősorban, mert ugye a termékportfóliunk része az repozitóriumi szoftverekkel is foglalkozik, amelyben számos partnerünk van, aki ilyesmivel foglalkozik, és ezeket szeretnénk vizsgálni, hogy az ilyen dokumentumok tartalmaznak-e plágium gyanús eseteket. Mi az, amit szeretnénk ebben segíteni? Elsősorban az emberi kiértékelés. Ugye vannak olyan személyek, akiknek döntéseket kell hozni arról, hogy egy dokumentum az milyen mértékben sért ilyen plágiumgyanús dolgokat, vagy egyáltalán tartalmaznak-e ilyen eseteket. Illetve az is nagyon nagy probléma, hogy ugye óriási mennyiségű információról van szó, ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, hogy egy dokumentumban ténylegesen plágium van-e, az egész szakterületet ismernünk kell jó eséllyel, és az összes dokumentumot, ami manapság már elképzelhetetlennek tűnik, tehát nincs olyan személy, aki ezt mindenestől ismeri. Hozzávéve ugye az internetes forrásokat, amik folyamatosan növekednek és egyre többet használják. És a másik érdekes használati mód, hogy ugye ne csak a vizsgálóbizottságot támogassuk ebben, hanem nagyon jó lenne, hogyha maga a szakdolgozatnak az írója is tudna kapni egy ilyen eszközt, amivel le tudja vizsgálni, hogy az ő dolgozata esetleg úgy, hogy ő nem is tud róla, sért valamilyen plágium gyanús esetet. Hát igazából ami az egésznek a méregfoga az az, hogy el tudjuk-e dönteni egy dokumentumban egy idézésről az, hogy az egy plágium, tehát ugye van-e benne olyan intézés, ami plágium, mert nincsen rendesen idézve, vagy pedig ez egy teljesen önálló gondolat, amit a szerző saját maga fogalmazott meg. Hát ehhez megnéztem igazából, hogy hogyan definiálják magát ezt a plágiumot. Akkor mondjuk, hogy egy idézés nem plágium, hogyha szabályos módon van idézve. Ehhez több feltételnek kell teljesülnie. Az egyik ilyen, hogy csak nyilvános műből lehet idézni, tehát nem idéztetek olyan dolgot, mondjuk egy magánlevelezésből, ami nem került nyomtatott formában sohasem publikálásra. Ezek tiltottak. Elsősorban ennek az az oka, hogy felfedezhető legyen az, hogy ez egy idézés, és ténylegesen le lehessen ellenőrizni, hogy mi volt az a forrás, amiből származik ez az idézett tartalom. Maga a tartalom az nem változtatható, viszont ez nem jelenti azt, hogy egyébként saját szavaimmal nem fogalmazhatom újra ezt a gondolatot, amit az eredeti szerző közölt, viszont ebben az esetben is maga a gondolat és az ötlet az eredeti szerzőt illeti meg, tehát valamilyen formában a szövegben jeleznem kell. Mindig igaz szinte az, hogy az idézett szakasz elég jól elkülönül, ennek az egyik legegyszerűbb esete ugye, hogyha idézőjelek közé teszem, vagy pedig utána felsorolom egy indexben, hogy hol találom hozzá a hivatkozást, ami lehet a lábjegyzetben vagy az irodalomjegyzékben. Igaznak kell lennie az, hogy a befogadó szövegnek arányosnak kell lennie a szöveggel. Erre nincs igazából egy ilyen jól definiált szabály. Nem szabad, hogy túl sok legyen a szöveg az eredeti befogadó szöveghez képest. Tehát nyilván ezt akkor kell megítélni, amikor az adott szöveget kiértékelem. És nyilván a befogadó szöveg sem lehet egy ilyen csak összemásolt szakaszokból álló valami, hanem tükröznie kell a saját szerzőnek a gondolatait és az elképzeléseit. És az idézési módoknál ugye lehet ez a pontos idézés, amit említettem idézőjelek között, illetve az, amikor újrafogalmazom egy másik szerző tartalmát, viszont ilyenkor is megemlítem a forrást. És igazából hogyan tudom ezeket a hivatkozásokat felismerni, mert hogyha már tovább lépünk egy szinten, és azzal foglalkozunk, hogy egy informatikai rendszernek kell ezt felismernie, akkor ez az érdekes, hogy hogyan tudom ezt a hivatkozási formát megtalálni. Hát ugye az egyiket az zárójelezett alak, amikor idézőjelek között van, és lehet még ugye a hivatkozás hozzá lábjegyzetben, vagy felső indexelve, vagy pedig ugye közvetlenül utána. A újrafogalmazott esetben a szövegkörnyezet részeként szerepel, és hát ugye minden esetben szinte az összes hivatkozásnál van egy kiegészítő hivatkozás még az irodalmi jegyzékben, ami nekünk gépileg azért érdekes, mert a szakirodalom nagyon gyakran használja azt a formát, hogy a közvetlen szöveg után lévő formátumban, vagy pedig a lábjegyzetben rövidített alakot használ mondjuk a szerzőnél. Tehát mondjuk csak a keresztnevet szerepelteti, mert az az adott szakterületen dolgozóknak teljesen egyértelmű, hogy kiről van szó. Az irodalmi jegyzékben viszont mégis ki van írva a teljes alak. És igazából az idézésekben, hogy mi található, a szerző, a pontos cím, a megjelenési dátum, a hely, és hogy igazából melyik forrás oldalakról másolt az illető. És akkor magára a plágium keresőre, mint szoftverre kitérve, az nagyon érdekes egyébként, hogy plágium keresőnek nevezzük, de valójában ez nem plágiumot keres, hanem csak olyan eseteket, amik gyanúsak egy szövegkörnyezetben, hogy ezek esetleg nem megfelelő módon vannak jelölve, és egy más szerzőnek a tulajdonát képezik. Ennek több oka van, az egyik az az, hogy ugye most az előzőek alapján azért eléggé egyértelművé vált, hogy a gépnek megmagyarázni azt, hogy pontosan mit nevezünk plágium esetnek, az egy elég körülményes dolog. Másrészt magának az emberi feloldása is ennek a ténynek nem egy egyszerű dolog, tehát elég kiterjedt kutató munkát igényel. Emiatt a plágium kereső igazából csak gyanús eseteket összegyűjt, és a döntést, hogy eldöntse a felhasználó, hogy mi az, ami ténylegesen plágium, és utána ez alapján rendelkezik, ez továbbra is a felhasználó kezében marad. Maga a lépések, amit egy plágium kereső végez, az, hogy először is ugye megkapja a forrásdokumentumot, ez lehet mondjuk egy feltöltésből, amit a felhasználó éppen akkor küldött be, vagy jöhet egy repozitóriumi rendszerből, hogyha abban össze van kötve. Illetve, hogyha már korábban elmentettük, az is elképzelhető, hogy már egy meglévő tárolt dokumentumnak az újraellenőrzését végezzük el valamilyen okból kifolyólag. Ezután ezt a dokumentumot fölbontjuk belsőleg értelmezhető formátumra, és amit kinyertünk belőle jellemzőket, összevetjük a céladatbázissal, végül a találatokból pedig egy olyan használható riportot próbálunk készíteni, amit a felhasználó jól tud értékelni. Itt majd későbbiben mutatni fogom az a elterjedtek, hogy inkább ilyen interaktív riportokat készítenek, amit mondjuk egy webböngésző meg tud jeleníteni, és ez egyszerűbbé teszi a megismerhetőséget, tehát be lehet járni azt a rengeteg információt, amit mondjuk egy adott esetben kiad a gép, de lehetőség van arra is, hogy mondjuk ezt a riportot ki lehessen nyomtatni. És a célok, amik úgy alapvetően definiálhatóak, minél kevesebb fals pozitív legyen, tehát nem utasson rá olyan esetekre, amelyek valójában nem plágiumok. Minél több tényleges plágiumot vegyen észre, ez azért érdekes, mert nagyon sok ilyen átszállási módszer van, amivel a szerzők próbálkoznak, tehát ha lefordítok egy másik nyelvű dokumentumot, ugye az attól még továbbra is plágium. Hogyha elkezdek összekevergetni különböző szakaszokból lévő szövegeket más művekből, akkor még az is plágiumnak minősül. Tehát akkor jó egy ilyen szoftver, hogyha minél több ilyen speciális esetet le tud kezelni. És mint említettem, a hasznos riport pedig ugye a végkimenetel ennek az egésznek, hogy aki a kezébe akarja venni, hogy kiértékelje ezt az egész kimenetet, az a riport az igenis legyen egy könnyen olvasható, könnyen érthető valamilyen formátumban elkészítve. Egy példa a kész megoldásra, amihez mi rendkívül nagyon, hát egy hasonló módú megoldást találtunk ki. A Turnitin-nek a megoldása az egy ilyen felületen működik, nagyon hasonló a Google Docshoz. Arról van szó, hogy feltöltöm a dokumentumot, amit össze akarok vetni, a gép elkezd vele gondolkodni, és elkezdi, amikor megszületett az eredmény, kijelöli benne nekem azokat a szakaszokat, amelyek szerinte egy másik műnek a részét képezik, és ebben jelzi is azt, hogy a különböző színekkel, hogy melyik szakasz az melyik műből származtatható, ad rá egy százalékos pontszámot, hogy szerinte az mekkora másolási arányjal rendelkezik az eredeti szövegből, illetve a dokumentum egészére ad még egy nagy arányszámot, ami azt mondja, hogy a dokumentum teljesen mekkora részben plágiumnak felel meg. És ami még esetleg érdekes a Turnitin-es példában, hogy ez lehetővé teszi ilyen kooperatív szerkesztést is a felületen, tehát az egyes plágium eseteket mondjuk ki lehet törölni, hogyha valakik egyezményesen úgy döntenek, hogy ezt a gép félreismerte, vagy lehet hozzá kommenteket fűzni, és akkor mondjuk ez egy revizitálási lehetőséget is lehetővé tesz. igazából tényleg ez a kooperatív szerkesztés nagyon hasonló az, amit a Google Docs tud. A Turnitin-nek a példája viszont nem tud exportálni PDF-ben például a jelen esetben. A saját szoftverünk ehhez hasonló formátumot fog ismerni, illetve hát ami még érdekes benne, hogy az egyes szakaszoknál mi a saját megoldásokban úgy láttuk, hogy sokkal hasznosabb az, hogyha ezek a szakaszok vagy találatok kinyithatóak és megismerhetőek, hogy igazából miért gondolta azt a szoftver erről, hogy ez egy ütközéses eset. Majd később mutatni fogom, hogy ugye mi több algoritmusban gondolkodunk, amik ilyen találatokat adhatnak, és ezek között lehet, hogy a felhasználó mondjuk át akarja rendezni az arányt, hogy melyiket milyen mértékben kívánja figyelembe venni, vagy például lehet, hogy úgy dönt, hogy ő le akar menni a lista legaljára, és a kevésbé releváns eseteket is meg akarja nézni, hogy azok miért kerültek bele a listába, lehet, hogy azok között talál valamiért, ami mégis érdekes lehet számára. Forrásdokumentum kezelés. Ismernünk kell az összes elterjedt dokumentumformátumot, tehát ugye erre nincsen szabályozás, ugyanúgy meg kell tudni nyitni egy Word dokumentumot, vagy egy HTML-t, vagy egy ZIP-ben feltöltött valamit, még egy régebbi dokumentumnak a szkennelt formátumát is jó, hogyha fel tudjuk mondjuk OCR-ezni, és akkor ebből van egy szöveges változatunk. De amivel például mi találkoztunk, az a titkosított PDF dokumentumoknak a helyzete, tehát hogyha a repozitórium gazdája rendelkezik a jogaival a dokumentumnak, és szeretné, hogy ezt mégis szerepeltessük a keresésben, akkor ugye ott is valamit csinálunk el, hogy a titkosítás ellenére felismerjük a szöveget rajta. Ezeket ugye mind meg kell oldani. Mi a saját termékünkben az Apache-féle TIKA-t használtuk, ami egy rendkívül elterjedt megoldás, és nagyon sokféle formátumot ismer. Számos más termékünkben használjuk, és jó véleménnyel vagyunk róla. Akkor ami még érdekes, hogy úgy láttuk, hogy nem árt, hogyha felismerjük a dokumentumnak a nyelvét, mert ez alapján egyedi beállításokat lehet hozzáadni. Erre megint csak a TIKA elég jó eszközöket ad. És hát igazából arról van szó még, ami érdekes, hogy ahhoz, hogy a szoftver általánosan tudjon működni a dokumentum típustól függetlenül, nem árt, hogyha ezt a bevenő dokumentumokat egy egységes formátumra konvertáljuk. Ez már csak azért is fontos, mert a különböző algoritmusok másféleképpen fogják a dokumentumot bejárni és jellemzőket kinyelni belőle. Tehát fel kell tudni robbantani, nem árt, hogyha olyan pozícionális adatokat tudunk belőle előállítani, amik később reprodukálhatóak, mondjuk egy felületen való megjelenítésnél vagy kijelölésnél, és az sem árt, hogyha magára a webes megjelenítésre ez könnyű megjelenítést tesz lehetővé. Mi itt a TIKA-ból adódóan az XHTML-t választottuk, ami egy rendkívül jó formátum erre, egyszerű, és hát igazából a webes standardok világát éljük, tehát kézenfekvő volt, hogy ez az egyik legjobb választás erre a megoldásra. Ami még érdekes, hogy internetes forrásokat nagyon jó, ha bevesztük. Tehát rengeteg olyan eset van véleményünk szerint, hogy az oktató vagy a tanuló az az internetes forrásokat figyelembe véve valamit máshonnan, mondjuk egy Wikipédiából, vagy Google Booksból, vagy bármilyen online enciklopédiából. Nagyon jó, hogyha a szoftver ezeket is tudja elemezni, és a piacon lévő nagyobb megoldások ezeket mind figyelembe is veszik. Ami még érdekesebb, ez a hozzáférhetőség kezelés. Mi úgy gondoljuk, hogy a plágium kereső akkor igazán hasznos, hogyha az ilyen deep webben rejtett, tehát mondjuk az intézmények kezében lévő repozitóriumokban lévő dokumentumokat egységesen egy központi helyen is tudja ellenőrizni, úgyhogy itt az összes intézmény közötti átláthatóságot is tudja ellenőrizni, tehát meg tudja nézni egy másik intézmény dokumentumára is, hogy abban van-e plágium. Viszont ugye itt előjönnek az olyan problémák, hogy esetleg egy intézmény nem kívánja kiadni a dokumentumnak a teljes szövegét valamilyen okból kifolyólag, és esetleg nem is akarja, hogy látható legyen. Viszont ennek ellenére mégis nagyon jó lenne, hogyha legalább a szoftver azt tudná mondani, hogy szerinte van egy ütközés ebben a dokumentumban, ha kíváncsi a kiértékelő, akkor meg lehet nézni az eredeti dokumentumot, miután utána jártak annak a jogi vonzatának. És erre az algoritmusoknál majd mutatni fogom, hogy vannak lehetőségek. Maga ez az egész elemzési fázis így nagy vonalakban, tehát ugye először is fel kell dolgozni a dokumentumot, ebből aztán az algoritmusok kinyernek valamilyen jellemzőket, amiket eltárolunk. Ha vannak forrásnyelvfüggő egyedi beállítások, akkor azokat véghez visszük. Ezt a köztes reprezentációt eltárolhatjuk valamilyen gyorsító adatbázisban. Itt attól függően, hogy mondjuk melyik algoritmus hogyan működik, teljesen más gyorsító adatbázist is használhatunk. És végül utána, ha ez megvan, akkor az összevetési fázisban akkor megnézzük, hogy egy éppen akkor beérkezett dokumentumhoz generált jellemzők miként találnak össze. Majd találatokat generálunk, és ez alapján pedig a felületen már metaadatokat is hozzá tudunk rendelni, melyik műből, milyen pozíción és milyen pontszámmal érzékelte a rendszer azt, hogy itt ütközés volt két dokumentum között. Magukra, ezekre az algoritmusokra, amikről beszéltem, tehát amik feldolgozzák a szöveget, igazából két nagy követelmény halmazunk van. Az egyik a technikai követelmény, tehát ne tartson túl sokáig egy ilyen köztes szakasznak, vagy egy ilyen analizálási lépésnek a kiszámítás ideje. Nyilván ez nem mindig elvárható, vagy nem mindig teljesíthető. Ilyenkor legalábbis gondolni kell arra a rendszernek, hogy mondjuk a felhasználónak későbbiekben e-mailt küld, hogy mi lesz a kimenete ennek az egésznek. Illetve az is elvárható, hogy reális processzor és tárhelyigénye legyen, mert ezt a rendszert egy időigre többen is használják. Működésbeli követelményeknél itt megint csak arra kell gondolni, hogyha mondjuk van egy központ és egy intézményi láb, akkor nem árt, hogyha... Tehát nem árt, hogyha van egy következetes működés ennek az egésznek, hogyha ugyanazt az adatot beküldöm egy algoritmusba, az mind a két helyen produkálja ugyanazokat az eredményeket. Jó, az adatvédelemről már beszéltem, illetve ez a kijátszhatatlanságra törekvés, itt olyanokra kell gondolni, hogy például a Unicode karakterkészlettel nagyon könnyen megoldható az, hogy egy karaktert átátszázok egy másik kód alá, és akkor onnantól kezdve a rendszer már nem fog találatot érzékelni, mert bár lánézésre az ugyanaz a betű, mégsem egyezik a két szöveg egymással, tehát ilyenekre legyen érzéketlen a rendszer. Nagyon gyorsan milyen feldolgozó algoritmusok jöhetnek szóba, az egyik legegyszerűbb az átfedő szövegkeresés, ez gyakorlatilag egy full text ellenőrzést jelent. Ennek a legnagyobb előnye az az, hogy fölismeri a direktben másolásokat, nagyon egyszerű implementálni. A hátránya az az, hogyha kell titkosítás, akkor ez eleve kiesett, mert ugye a teljes szöveget át kell vinni a központi oldalra. Azt is elmondható, hogy rendkívül nagy jó igénye van, mert ugye nagy mennyiségű szöveget kell átnézni, és rugalmatlan, tehát nagyon könnyű becsapni, hogyha már ebben egy pár karaktert módosítok, nem veszi észre a rendszer. Amit mi is leginkább bizakodunk ebben az irányban, és a legtöbb rendszer ezt használja, ez az úgynevezett bag of words algoritmus, ami arról szól, hogy igazából fölbontjuk a dokumentumot reprodukálható egységekre, mondjuk bekezdésekre. Minden bekezdésekhez jellemző vektorokat generálunk, ami jellemzően az, hogy milyen szavak találhatók benne, és azok mennyire meghatározóak a szakaszra vonatkozólag. Majd ezek között pedig egy egyszerű lineáris algebrai művelettel összevetjük, hogy mekkora a hasonlóság később, amikor két szakasznak ilyen jellemzőit nézzük. Az előnye az, hogy rendkívül könnyen indexelhető, ez pontosan ugyanúgy működik, mint a legtöbb indexelő motor, a Solr, Elasticsearch és a Lucene. Nagyon hatékony az összevetés, el is hagyhatunk belőle információkat mondjuk választástól függően, és irreverzibilis a tárolás, ami azt jelenti, hogy nem őrizzük meg az eredeti full textet, tehát például ez egy kiváló algoritmus arra, hogy átvigyük a központi adatbázisra. Hátránya, hogy zajérzékeny, tehát például a kötőszavakat, vagy az ilyen szavakat, amik nagyon sokszor előfordulnak szövegekben, azokat ki kell előtte venni a szövegből, különben problémát okoz, illetve hogyha felbontási határokon ívelnek át ilyen plágiumok, akkor mondjuk nagyobb felbontási egységet is fel kell vennünk. Egy fiatal terület a citációs összevetés, itt arról van szó, hogy nem a szöveget nézzük, hanem megpróbáljuk a szövegből megnézni, hogy milyen hivatkozások vannak, és miután megvan a citációs lista, igazából ez alapján téziseket állít fel a program, hogy ha ez a dokumentum nagyon megegyezik egy másik dokumentumnak az idézés listájával, akkor a két dokumentum az mondjuk lehet, hogy az egyiknekből a másiknak a másolata. A nagy hátrány az az, hogy ez már természetes nyelvi jellemzést igényel, ehhez tanuló adatbázisokat kell építeni. Léteznek ilyen adatbázisok, én személy szerint, amikor próbálgattam ilyeneket, akkor az volt a problémám, hogy magyar nyelvű citációs adatbázis, ami együttműködik ilyenekkel, azt nagyon keveset találtam, és nem igazán voltak használhatóak. Nyilván ez akkor lesz bevethető, hogyha ez van egy nagy adatbázisunk. Még egy érdekességet hoztam, ez a stylometry, stílusmetrika. Itt arról van szó, hogy megpróbáljuk újra nyomatolni az írónak a jellegzetes stílusjegyeit. Igazából az ilyen szófordulatokat, szóhasználatokat próbáljuk meg egy új lenyomattal ellátni. És hogyha találunk a szövegben egy olyan szakaszt, aminek ez az új lenyomatja nagyon előtt a többitől, akkor ott gyanús a szoftver számára, hogy ez a szakasz mondjuk nem az író sajátja. A hátrány az, hogy rendkívül nehezen megvalósítható, és egyébként pedig alacsony felismerési arány tudnak produkálni az ilyen algoritmusok. Van egy összefoglaló táblázatom arra vonatkozólag, hogy ezek az algoritmusok hogy helyezkednek el térben és időben. Ugye ez a CNP plagiarism, ez a copy and paste, ugye a sima másolás, arra rendkívül hatékony a substring matching, az új lenyomatoló algoritmusok és ez a bag of words, amit mutattam. Van ez a disguised plagiarism, ez arról van szó igazából, hogy mondjuk megcserélgetek benne szavakat, vagy pedig átfogalmazom valamennyire, de úgy azért a szöveg nagy része még mindig az eredeti. A paraphrase, ez a teljes átalakítás, vagy fordítás. A translation ugye az, amikor egyik nyelvről a másikra fordítom, illetve van az az idea plagiarism, amikor pedig arról van szó, hogy magát az ötletet lopom el egy másik műből, és teljesen saját ötleteimmel vagy szavaimmal újra fogalmazom az egészet. És hát igazából nagyon jól látható, hogy az új lenyomatoló algoritmusok, illetve ez a citáció alapú plágium detekció az elég jól lefedi ezt a teljes kategória halmazt, és a saját elképzelésünk az most az is, hogy ezt a két algoritmust próbáljuk megvalósítani a saját termékünkben. Nagyon röviden, mert most már ki fogok futni az időből, hogy az összehasonlított adatbázis az szerintem rendkívül kulcsfontosságú ebben az egész történetben. Olyan forrásokkal kell feltölteni, amiből tényleg találni is fog plágiumokat ez a rendszer. Ebben a szerintem az egyik legkritikusabb a felsőoktatási repozitóriumok dokumentumainak a bevétele. A másik a cikkek, amik az interneten találhatóak, illetve a digitális anyagok, könyvek, és az internetes források talán még egy ennél még fontosabb forrás, amit be kell venni, és a rendszernek képesnek kell lennie indexelnie. Az sem árt, hogyha el tudjuk dönteni, hogy egy forrás tényleg legitima forrásból származik-e, és ami még talán fontosabb, hogy legyen hozzá struktúrált metaadat, amit pedig a reportban tudok szerepeltetni, hogy ezek a cikknek vagy anyagnak ki a szerzője és mi a címe. A célközönségről szóltam, erre szerintem ezt át fogom ugolni, ugye ez egyik ez a felsőoktatási intézményeknek az oktatói, a kiértékelésnél, a másik pedig a szaktolgozatírói, hogy önmagát tudja ellenőrizni. És egy nagyon érdekes táblázat szerintem. A piacon lévő megoldásokat egy német egyetem, felsőoktatási egyetem szokta ellenőrizni időnként, a legutolsó 2003-ban volt, és ebből a tesztből, a rendkívül hosszú tesztből, ami egyébként ezen a linken megtalálható, kivettem a végeredmény táblázatot, ami a 7 első helyen végzett szoftver tartalmazza, és hát igazából ebben ez az oszlopa nagyon érdekes, hogy volt egy nagy teszthalmaz, amiben közel 70 dokumentum volt, és azt vizsgálták, hogy ebben mennyire veszi észre a plágiumot az egyik-másik rendszer, és a legmagasabb pontszámot elérő rendszer sem érte el a 73%-ot, ami egy ilyen narancsszínű minősítést kapott. Efelőtt még volt két minősítés, egy jó és egy kiváló. És volt egy másik értékelési pontszám, az pedig az, hogy mennyire használható a rendszer, amiben pedig az az érdekes, hogy nem a legnagyobb pontszámot elérő rendszer kapta a legtöbbet, hanem két másik alatta lévő. Ez a Turnitin és a Plagewer. Az Urkund az pedig a legtöbb esetben volt képes felismerni a plágiumot, de még így sem volt tökéletes az eredmény. Mert jelenleg most ezek a szoftverek itt tartanak. És akkor a saját plágiumkeresőnkről, most jelenleg a saját rendszerünk az ott tart, hogy szeretnénk egy publikus pilot szakaszba beléptetni, ahol a partnereinknek a segítségét keresnénk, hogy releváns tartalmakkal töltsük fel a plágiumkeresőt, és utána pedig leellenőrizzük, hogy ténylegesen ezek az algoritmusok úgy használhatóak, ahogy mi bízunk benne. Az egyik ugye ez a partnerek repozitóriuma, amikre szükségünk lenne, a másik pedig az internetes források, ott most jelenleg a Wikipédián gondolkodunk, hogy ezt kellene mondjuk beletölteni indulásnak. Megpróbáljuk benne feloldani a jogi problémákat, ezt úgy oldjuk meg, hogy van egy intézményi és egy központi modul, amiközött ezt a nem reverzibilis transformációval lehet nyert adatokat küldjük át. A teljes szöveg az intézménynél marad, az intézmény ez végig döntet arról, hogy mikor akarja, hogy ez látható legyen, akár később is átállíthatja. Szeretnénk összeintegrálni a repository szoftverrel, például mondjuk a saját JADOX-unkkal. Ha ott feltölt a hallgató dokumentumot, az mondjuk menjen át ebbe a rendszerbe automatikusan. Az egészet egy ilyen framework-ét gondoltuk el, hogy lehessen később bővíteni algoritmusokkal, további forrásokat hozzáadni, és az egésznek igazából a csúcsán, amit a felhasználó lát, pedig egy webes alkalmazás áll, ami ezt az interaktív eredményt és a report készítést képes végrehajtani. És köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen! Van esetleg kérdés? A csávó, parancs!
Ja, de van majd rajtam. Ja.
Azt szerettem volna kérdezni, említetted a e-learning rendszerekkel való integrációt. Ebben az utolsó összefoglaló táblázatban olyan piaci rendszerek voltak, amelyeknek szinte mindegyiknek van 4-5 féle elterjedt e-learning rendszerhez csatoló felülete. Milyen rendszerek irányába tervezitek ezt a fejlesztést, illetve ez mikorra várható?
Igen, ezt sajnos kijöttem amiatt, hogy sietni kellett. Azt elkezdtük vizsgálni, és azt látom is a piacon, ugye nagyon sok ilyen megoldás, az tényleg az e-learning rendszerekkel integrálódik. Mi most igazából a standardokat kezdtük el vizsgálni, milyen olyan protokollt, vagy pedig interfészt kellene megvalósítanunk, hogy a lehető legtöbb ilyen e-learning rendszert lefedjük. Ez most az MSI Globálnak az LTI nevű standardját kezdtük el vizsgálni, úgy láttuk, hogy talán ez az egyik legelterjedtebb, amit ezek használnak.
Ez biztatóan hangzik, mert a Moodle kompatibilitás véget is. Uh-huh. Hasonló kérdés, repozitóriumok, a saját terméket említettél, de mondjuk például itt a Debrecen Egyetem könyvtárában egy DSpace repozitóriumban van esély rá, hogy mondjuk egy ilyesmi integráció is készülni fog?
Így van, OAI alapú harvesztálást használunk, és ami hát igazából a METS formátumot támogatjuk a sajátunkén kívül, emiatt egyébként most a DSpace integráció, az AirPrince és a Corvina szoftverekkel való integráció még megoldott a JADOX-on kívül. Tehát ezekkel már most is tudunk adatokat cserélni.
Köszönöm szépen.
Csak szeretném megjegyezni, hogy az MTS-takinak van a Copy nevű plugin keresője, gondolom tudtok róla, Netőrsopokon is sokszor előadtunk róla, hogy ez ugye megoldotta a fordítási plágium keresést is, ugye nincs a piacon lévő rendszerek között, mert tehát Németországban nyilván nem fognak kopi plágium keresőt venni, mert magyarra van specializálva, de azért Magyarországon lehet azt használni, tehát több partnerünk, több egyetem is használja. Kérdésem az, hogy fordítási plágium detektálás, ez most nem teljesen derült ki, azt is terveztek, vagy csak magyarra?
Megvizsgáltuk a felmérés során igazából, hogy ennek mekkora a valószínűsége, hogy, mert nem is a valószínűsége, hanem hogy igazából mennyire gyakran használják egy rendszerben ezt a dolgot. És hát most az első fázisból azért vetettük el, mert ugye igazából itt a fordító programra, amit választunk, azt nem saját magunk fogjuk megírni, hanem mondjuk egy nagyobb partnernek a fordító programját fogjuk felhasználni. Annak a hatékonysága igazából, ami befolyásol, hogy milyen mértékben vagyunk képesek utána felismerni a plágiumot. A hosszú távú tervekben biztosan szeretnénk, hogyha ez is szerepelne a rendszerben. Most az első körösben ezt a két algoritmust, amit említettem, ezt szeretnénk finomhangolni a partnerek adatbázisai alapján.
Köszönjük szépen!
Köszönjük.